Az 1923-ban Budapesten megalakított női szerzetes közösség, a Szociális Testvérek Társaságának két szerzetese a vendégem. Szeretném, hogy egy kicsit, Franciska, szólj arról, hogy mi volt a kezdeti szándék Slakta Margitnak az elhívása, és ebből ma mi valósul meg, illetve hogyan változott a közösségnek a szolgálata, a céljai.
1923-ban, amikor megalakult a Szociális Testvérek Társasága, akkor a legfőbb célkitűzésük az volt, hogy elősegítsék, szolgálják a társadalom megújulását a Szentlélek megújító tevékenységén keresztül a társadalomnak mindenféle területén, tehát karitatív területen, szociális munka területén, keresztény mozgalmak, katolikus mozgalmak elindításával, de akár a politikai életben is. Tehát a Szociális Testvérek Társasága a kezdetektől próbált figyelni az egész társadalomra, a hátrányos helyzetűekre, a kicsikre, a szegényekre, de azt mondtam a mi alapítónk, hogy tulajdonképpen leginkább arra kell figyelnünk, hogy hogyan tudjuk elősegíteni, ő ezt a fogalmat használta, a lelkek mentését. Hogyan tudjuk elősegíteni, hogy az egyes emberek megismerjék Jézus Krisztust? Hogyan tudjuk elősegíteni, hogy megismerjék a Szent Lelket? Mert a lélek az, aki a szeretet lelke, az igazság lelke, próbáljuk ehhez segíteni az embereket. Ma is jellemző az, hogy sokféle területen munkálkodunk. Slakta Margit azt mondta, hogy mi kicsik vagyunk, szegények vagyunk, de mi felkent apostolok szeretnénk lenni, akik nem a maguk erejéből, hanem a Szentlélek kegyelmével, Isten erejével próbálják a megszentelő szeretetet sugározni, hogy a szeretet által gyógyuljon a társadalom, és ehhez lehet valaki tanár, más valaki orvos, más valaki ápolónő, valaki dolgozhat tényleg a törvényhozásban, vagy gyógypedagógus, de akár művész is.
Az a különlegessége ennek a szerzetes közösségnek, hogy kilépnek a világba, és ahogy mondtad, világi szakmája van minden testvérnőnek. Nagyon sokrétűnek tűnik számomra, amit itt felsoroltál, hogy legyetek ott társadalmi, szociális problémákban az emberek mellett, és mellette még erőteljesen hirdessétek Isten szabadítását. Hogy jön össze a lelki háttér és a sok tevékenység?
Nagy segítség a számunkra az, ahogyan az alapítónk megadta az irányt a lelki életünkhöz, illetve a szociális tevékenységhez. És az a nagyon nagyszerű, hogy amit ő megadott irányként, arra azt mondhatjuk, hogy ezt nem ő találta ki, hanem ez Isten ajándéka volt. Az egyik, amit ő hangsúlyozott, hogy fontos, hogy a mi közösségünk bencés alapokon álljon. És ez azt jelenti többek között, hogy arra vagyunk meghívva, hogy összehangoljuk az imádságot és a munkát, órát, labora. Tehát minden egyes szociális testvér meg van hívva arra, hogy naponta bizonyos időt szenteljen a személyes imának, ugyanakkor közösen is imádkozunk. Ezen kívül pedig meg van hívva arra, hogy amikor elmegy dolgozni a munkahelyére, azt ugye ne úgy tekintse, hogy én most akkor elmegyek dolgozni egy akár világi, akár egyházi munkahelyre, hanem én akkor megyek Jézus Krisztussal együtt, és őt kérdezem meg közben, napközben, hogy Uram, most mit tegyek? Tehát valahogy úgy jelen lenni, amely arról szól, hogy Isten velünk van. És akkor ebben a szolgálatban nagyon nagy segítség az, hogy a mi lelkiségünk alapvetően szentlelkes, és a Szentlélek ahhoz segít, hogy a változások közepette próbáljuk megtalálni azt a választ, ami egy útra hív, hogy én magam is változzak.
Tóth Anna szerzetes nővér.
Nekem is az nagyon fontos, ahogy Franciska mondta, hogy tulajdonképpen minden reggel, a reggeli imánkkal így beleöltözködünk a Szentlélekbe, és úgy indulunk el a napra, hogy kérjük a hét ajándék lelkét, és hogy tulajdonképpen egész nap figyelünk arra, hogy most ebben a helyzetben hogy is kéne, nem ilyen kaptafák szerint dolgozunk, mert hogy ott vagyunk a világban, sokszor az élet sűrűjében is, tehát van, aki mondjuk szociális munkás, mondjuk bántalmazott nőkkel dolgozik, nyilván tanult is valamit, de nagyon sok olyan helyzet van, ahol abszolút rászorulunk a Szentlélekre, és így történelmileg látjuk is, hogy a közösségünket vezette a Szentlélek, hogy a különböző történelmi időszakokban hogy is változott a szolgálatunk.
Most tudtam meg rólad, hogy orvos vagy. Előbb igen. Orvosként végeztél, és utána kaptál elhívást ebbe a rendbe, vagy hogyan kerültél kapcsolatba? Azt is elmondhatod, hogy Istennel, és ezzel a szerzetes közösséggel is.
Hát ez a kettő egy kicsit együtt alakult. Már gyerekként mi jártunk egy énekkarba, az egyetemi templomnak a Don Bosco énekkarába. Igazából azt hiszem, hogy az Istent ott kezdtem el megtalálni. Volt olyan időszakom, amikor csak azért voltam ott a misén vasárnaponként, mert hogy a barátaim is ott voltak, meg énekeltünk, de aztán, amikor ott voltam, így elkezdtem meghallani, hogy hú, hát azért itt beszélnek is, és tulajdonképpen érdekes dolgokat mondanak. Aztán már elég hamar, 14 éves koromban hallottam meg azt, hogy szerzetesnek hív az Úr. És előtte már ilyen énekaros élményekhez kötődik ez, hogy ugye nagyon sokat voltunk ott a templomban, próbáltunk ugye a misén liturgián kívül is, és így elkezdtem érezni, hogy én ott otthon vagyok. És én ott szívesen vagyok, egy félhomályos templomban szívesen beülök, de hát még úgy igazán nem gondoltam semmire, és akkor Nagymaroson, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón egy atya beszélt valamiről, arra már nem emlékszem, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát sokan vagytok talán, akik már gondoltatok arra, hogy szerzetesek vagy papok legyetek, most akkor tartunk 20 másodperc csendet, és mindenki szépen gondolja végig, hogy ez most mit jelent az életében. És nekem az a 20 másodperc így teljesen elég volt, tehát mint egy ilyen kicsike mozaik darabkák összeálltak egy képé, hogy hát igen, én igazából nem akarok mást, mint Istennel élni, minden szerető képességemet így nekiadni, minden figyelmemet nekiadni. Bár én készültem arra, hogy családom legyen, de ebbe nem fér bele. Én őt szeretném szeretni így elsősorban.
És az orvosi hivatás hogy jött ehhez?
Nagyon szerettem a biológiát világéletemben. Biológusnak készültem éppen teljes gőzzel, gondoltam, milyen jó lesz a madarakat nézegetni, ülni a tó szélén, meg stb. És amikor ez a döntés is járt a fejemben, hogy szerzetesség, én itt az ősvezérterétől kijebb laktam, és minden nap ugye jártam be metróval a városba, Őrsvezértéren lementem az aluljáróba, és akkoriban ez tele volt hajléktalanokkal, és akkor úgy éreztem, hogy amíg emberek így élnek, addig én nem törődhetek az állatokkal, hanem én akkor így az embereket szeretném segíteni, vagy szeretni. És amúgy pedig a családom nagy része orvos, tehát ez így adódott.
Ez a közösség megadja a lehetőséget, sőt, támogatja, hogy világi hivatásod is legyen. Nálad hogyan működött ez, Franciska? Neked mi volt az utad ide?
Én is egy keresztény családban nőttem fel, és közben azért így serdülőként keresni kezdtem Istent, kerestem az életem értelmét. A szomszéd városkában volt egy kis közösség, és volt ott egy pap, aki fiatalokkal foglalkozott. Hallgattam, amiket ő mondott, és ez fantasztikus, érdekes volt. És az érettségi után pedig elkerültem Szegedre, bölcsészkarra, magyart és orosz tanultam. Szegeden is kerestem a föld alatti keresztény életet. Fiatalokkal összejöttünk, olvastuk a Szentírást, és főleg arra próbáltunk figyelni, hogy hogyan éljük meg Isten igéjét. És ez nagyon forradalmi volt igazából a számomra, de az is segített ebben az útkeresésben, hogy ebből a kisközösségből valaki elhívott engem egy idős nénihez, azt mondta, hogy menjünk el Wagner Viktoriához, itt lakik Szeged környékén, mert hogy egy különleges valaki. Egy védőnői szolgálati lakást kell elképzelni egy idős nénivel, aki persze sugárzó tekintetű volt, és akinél mindig voltak többen, fiatalok főleg, de azon kívül pedig az ablakán mindig kopogtattak a szegények, mégpedig a cigányok, akiknek ő a védőnője volt korábban. Tehát láttam, hogy hogyan néz ki egy szociális segítő szolgálat, amilyen spontán módon alakul, ruhaosztástól kezdve ételosztásig, és ebbe bevonva a fiatalokat, akik mennek hozzá beszélgetni lelki tanácsért. Arra gondoltam, hogy ha a Wagner Viktória néni ennyire tud szeretni, akkor milyen lehet az Isten, akiről ő beszél? És tulajdonképpen ez indította el igazán a személyes hitemet, hogy találkozzam azzal az Istennel, aki ennyire szeret, mindenkit befogad, személyesen szeret. És emlékszem arra, hogy bementem ott Szegeden egy templomba, letérdeltem oda, és azt mondtam, hogy Uram Jézus, ha te valóban az vagy, akinek a Wagner Viktória néni mond, te vagy a föltámadott, én elhiszem, hogy te vagy, akkor engem változtass meg. Nem tudok szeretni, nem vagyok megelégedve magammal, de kérlek, változtass meg. És ha most innen kimegyek ebből a templomból, és megérkezem a kollégiumba, az 25 perce van ide, örülnék, ha megtapasztalnám, hogy mire odaérek, megváltozom. És mire megérkeztem a kollégiumba, tényleg azt éreztem, hogy új ember lettem. Kicserélte a szívemet a föltámadott Jézus. Azt elfelejtettem mondani, hogy a Wagner Viktória, akivel megismerkedtem, ő egy szociális testvér volt. Ő nem egy egyszerű idős asszony volt, hanem egy szociális testvér volt. Azzal találkoztam, hogy van itt valaki egymagában, és hogy mit jelent, hogy ő éli a keresztény hitét, meg éli azt, hogy ő szociális testvér. És akkor, amikor én az egyetem elvégzése után Budapestre kerültem, egy-két év múlva a szívemre helyezte ezt a vágyat, hogy én egészen neki szentelném magamat Istennek, Jézus Krisztusnak, a világban élve, teljesen jeltenül nem ilyen különleges szerzetesi ruhában, de hát meg kell próbálni úgy élni, hogy valahogy mégis hát Isten sugározni, amit én annak idején láttam a Wagner Viktóriánál.
Hogyan élitek meg a hétköznapokat? Mit jelent az, hogy közösségben vagytok, de mégis a világban? Hogyan mentek el reggel dolgozni, akinek hivatása van, és milyen keretek között van közösségi élet?
Az illegalitás éveiben a szociális testvérek általában egyedül éltek, tehát tulajdonképpen a lelkiség megélése kötött minket össze, és a havonkénti, illetve a heti lelkiségi találkozók. A rendszerváltozást követően viszont elindult egy olyan közösségi élet, amely lehetővé teszi azt is, hogy kis közösségben, vagy akár egy kicsit nagyobb közösségben éljünk, tehát van olyan házunk, ahol 8-10 testvér él, Anna meg én egy olyan kisebb közösségben vagyunk, ahol hárman élünk együtt. És ez akkor az a hely, ahol nekünk van egy külön kápolnánk, tehát egy imaszobánk, ott tudunk együtt imádkozni, meg egyedül is tudunk ott imádkozni, és utána kiki, aki kint dolgozik a társadalomban, elindul a munkahelyére, este akkor összejövünk, minden este, van amikor meg nincs olyan, hogy minden este, mert ugye nagyon sokféle és nagyon változatos a szociális testvérek élete.
Számomra ez egy kicsit olyasmi, mint a család, ahonnan elindulunk a szolgálatba, ahova visszaérünk, ahol megosztjuk a napnak a élményeit, tapasztalatait, egymástól tanulunk.
Ebben a közösségben, ahol mi most együtt lakunk hárman, Anna orvos, van egy harmadik testvér, az Erzsi, ő tanár, egy iskolában igazgatóhelyettes, és én pedig, miután én 10 éve már rákos beteg vagyok, ebből az következik, hogy nincs egy külső kötött szolgálatom, de ugyanakkor különféle szolgálataim vannak. Önmagában az, hogy rákos betegként hogy éli meg az ember a betegséget, ma az is egy szolgálat, tehát ez üzenem azoknak, akik betegek. De pont ez hívott engem arra, ez a változás, ami 10 éve kezdődött, előtte a közösségnek vezetője voltam, ez hívott arra, hogy rátaláljak jobban az imádságra. És így tulajdonképpen elindult egy újabb szolgálat az életemben, de maga ez a szituáció, hogy az egyikünk tanár, a másik orvos, a harmadik meg az imádságban szolgál, ez is tulajdonképpen már elősegíti azt, hogy szociális testvérként a társadalomnak különféle területére tudjunk rálátni a személyes tapasztalatokon keresztül. Figyeljünk arra, hogy most miért is lenne fontos imádkozni, vagy hát nem is beszéljünk az egészségügynek a különféle nagy területeiről és kihívásairól, és az imádság pedig, amire meg vagyunk hívva, szociális testvérként az mindig azért arról szól, hogy azt kérjük, hogy Isten országa jöjjön el. A társadalomnak minden területén, az egyes emberek életében, akiket Isten ránk bízott.
Erőteljesen megjelent a szavaitokban a Szentlélek szerepe és az imádság szerepe is. Mi az útja, módja annak, hogy megéljétek a Szentlélek vezetését és az imában való hordozását országunknak vagy bizonyos csoportoknak? Itt most utalok az Őrtüzek Imádságháza nevű mozgalomra, ha így mondhatjuk.
Mondanék egy nagyon érdekes tapasztalatot, ami az imádságháza születéséhez kapcsolódik, és ugyanakkor, hogy valamit észrevettünk a társadalom életében, mint egy szükséghelyzetet, és ez 2012-13 körül volt, amikor érkezett hozzám egy meghívás a Magyar Pszichológiai Társaságtól, mert tagja vagyok a Pszichológiai Társaságnak, egy olyan programra, amely nagyon izgalmasnak ígérkezett, rendkívüli módon ajánlották ezt a programot, hogy milyen különleges külföldi előadók lesznek, stb. És amikor mélyebben megnéztem, hogy miről is van itt szó, akkor döbbenten láttam, hogy itt mindenféle van sámándobolástól kezdve, és nem részletezem a továbbiakat. Azt éreztem, hogy itt olyasmiről van szó, amit a tudomány nevében kínálnak fel az embereknek, lelki átváltozást ígér, igazi nagy transformációt ígér, de olyan eszközökhöz folyamodik, és olyan utakat nyit meg, ami azért félelmetes egy keresztény ember számára, aki azért tudja, hogy van szellemi valóság. És ugyanezen a héten érkezett egy másik információ arról, hogy a Margit szigeten össze fognak jönni emberek imádkozni, és kérni a felsőbb energiákat, a napot, és a nem tudom mi mindeneket még, azért, hogy magyar Magyarország újjászülessen. És akkor érkezett még egy harmadik dolog, ami szintén ezzel volt kapcsolatos, még nagyobb léptékben akarta az a program elérni azt, hogy Magyarországon történjék egy olyan spirituális átalakulás, ami nem a kereszténységhez köthető, hanem egyéb ezotérikus forrásokhoz. Na most ez engem, mint szociális testvért, olyan mértékig megrázott, akkor azt gondoltam, de mi mit tudunk adni? Mi keresztények mit tudunk adni? Mi szociális testvérek milyen választ tudunk adni a lelki éhségre? És hála Istennek, hogy Annával ugye egy közösségben vagyunk, és egy kis közösségi lakásban is, úgyhogy mi beszélgettünk ezekről, meg másokkal is elkezdtünk együtt beszélgetni, gondolkodni, és akkor egyszer csak világosság gyúlt bennünk, hogy az, amit a Slakta Margit annak idején gondolt, hogy a társadalom átalakulása, megújulása a Szentlélek által lehetséges csak, és ha az egyes ember megújul, nem fog megtörténni imádság nélkül, mégpedig szüntelen imádság nélkül, akkor rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen akkor ebben a helyzetben hát nem másra van szükség, mint szüntelen imádságra, és arra is rájöttünk, hogy miután kapcsolatba kerültünk pont ebben az időben a világon elindult gyorsan fejlődő imádságháza mozgalommal, hogy lehet, hogy itt arról van szó, hogy most a szociális testvérek közül néhány testvérnek ez lehet a feladata, hogy elősegítse azt, hogy legyen Budapesten is egy olyan imádságháza, amelynek ez a célja, hogy Istent dicsérje, és szüntelenül őhozzá forduljon azért, hogy áldását adja ránk, hogy minden egyes ember és a társadalom különféle területei, kezdve a politikai vezetőktől, a pedagógusokig és a egészségügyben dolgozókig, és a családokról nem is beszélve. Tehát imádkozzunk szüntelenül, és kérjük az Urat, hogy áldjon meg minket. És hát így született meg az Őrtüzek imádságháza.
Azt hiszem, az Istennek nagyon fontos, hogy keresztények tudjunk együtt imádkozni. Tehát úgy szeretnénk kialakítani az imádságházát, és mindazt, ami benne zajlik, hogy ez a különböző felekezetek számára élhető, vagy befogadható legyen. És ehhez a mintát a már működő, szintén felekezetközi imádságházákból vettük át, aminek az egyik lényege, hogy az igére épül, és van annak egy kicsit kötött struktúrája, de ugyanakkor ez egy nagy szabadságot adó struktúra.
Mit gondoltok, mit tudtok tenni most az ima belső szobájában a környező világunkért?
Azt gondoljuk itt az imádságházában, hogy különleges történelmi időt élünk. Látni, hogy mi történik Európában, mi történik a Közel-Keleten, egyet az egész világon. Isten után kiállt az emberiség, akár tudja, akár nem tudja. Ebben a helyzetben akkor mi azt tudjuk tenni, hogy kiálltunk Istenhez az egyes imaórákon, illetve majd az imádságháza konferencián, amikor is egy olyan valaki lesz a fő előadó, aki Egyiptomból érkezik, egyik nagy közel-keleti gyülekezetnek a vezetője, aki pont arról fog nekünk beszélni, hogy ebben a különleges és nehéz időszakban mi nem vagyunk egyedül, Istennek van terve. Azaz ige jutott az eszünkbe, hogy valami újat cselekszem. Nem látjátok? Már készülőben van. És ő azt mondta nekünk, hogy itt Közel-Keleten, ha nézünk, ugye háborúkat látunk. De ne ezt lássuk meg, és ne azt lássuk meg, hogy itt Európában már düledezik össze itt a régi Európa, és a keresztény gyökereit már eleresztette régen. Nekünk az a dolgunk, és az imádságházában is ez a dolgunk, hogy a hit látásával lássuk azt, amit Isten cselekszik. Próbáljuk megbeszélni egymással, hogy milyen jeleit látjuk az Isten cselekvésének. Például látjuk azt is, hogy a közelkereszti keresztények, akármilyen keresztény üldözés van, sőt, ezek közepette tanúságot tesznek Isten békességéről, Isten megbocsátó erejéről, az ellenség szeretetről. Ők azt mondják, hogy mi nem a vesztesek oldalán állunk, mi a győztes Jézus Krisztus oldalán állunk. Homály fedi azért, hogy mi történik majd, de azt szeretnénk, hogy a győztes Krisztushoz tartozunk, és ezért imádkozunk, hogy ő árassza ki a Szent Lelkét, újítsa meg Magyarországot, újítsa meg Európát, és ebben segít minket egy néhány évvel ezelőtt kapott imádságból született profétai látás Magyarország küldetéséről, ami arról szól, hogy Isten kiválasztott minket, hogy harcosok legyünk, és hát a történelmünk azt is mondja, hogy ugye küzdöttünk a kereszténység védelmében. Most az imádsággal és a szeretet fegyverével küzdjünk azért, hogy Isten országa jöjjön el. Ez a dolgunk, hogy közben járjunk azért, hogy Európa újra keresztelkedjék Krisztusban, tehát a Szentlélek által újjászülessen.